Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. 1989. április 27-ét írunk, Petyának van a születésnapja. Barátaival, Kiglerrel, Royallal és Csömörrel egész éjszaka az utcákat róják, buli címeket szereznek meg, majd hivatlanul beállítanak bárhová. Elcsort viszkivel fizetnek a taxisnak, a helyszínen kiisszák az italkészletet, és ha a buli lapos, továbbállnak. Török Ferenc Moszkva tér című első nagyjátékfilmjét 23 évvel ezelőtt, 2001-ben mutatták be. Az érettségi előtt álló fiatalok életigenlése dominál a vásznon, de a háttérben archív felvételeknek köszönhetően a kor fontos történelmi eseményei is bevillannak, például Nagy Imre újratemetése, Kádár János halála és temetése. Néhány archetipikus figura is szerepel a történetben. Zsófia jónő, a rendes lány, Ságodi az osztály okos tojása, az osztályfőnök egyben a legnyitottabb tanár, vagy Boci mama, a Petyát egyedül nevelő Lezser nagymama. Érezni a levegőben a változás illatát, sejteni lehet, hogy a rendszernek annyi új idők jönnek. A fiatalok pedig nyugatra vágynak, de nincs pénzük utazásra, ezért jegyhamisításba fognak. Erre a valós történetszálra épül Csáky László animációs dokumentumfilmje, úgyhogy a 24. Filmtett Feszten azt is megtapasztalhattuk, miként folytat párbeszédet egy kultfilm és egy friss alkotás. Ugyancsak megtörtént eset az érettségi tételek kiszivárogtatása, amelyet az akkori sajtó is tematizált. A Moszkva tér életérzés film, a rendszerváltáskor nagykorúsodó fiatalok élethelyzeteire, vágyaira, bolondériáira épít, óriási színész és amatőrgárdát vonultatva fel. Olyan nagy nevek is szerepet vállaltak a filmben, mint Pápai Erzsi, Kovács Zsolt, Csúlya Imre. Mellettük pedig szinte zöldfülűként játszik például Karajos Gábor, Balla Eszter, Jávor Bence, Szabó Simon. Török Ferenc, Simó Sándor rendező, producer, a Hunnia Filmstúdió igazgatója osztályába járt, ez a csapat Simó osztályként vált közismerté. Olyan rendezők végeztek itt, mint Hajdu Szabolcs, Pálfi György, Gródi Ana vagy Erdélyi Dániel. Simó Sándor annak idején egyedi lehetőséget kínált diákjainak. Diplomamunkaként nagyjátékfilmet forgathattak, ő maga volt az alkotások producere. Elsőként Török Ferenc Moszkva tere és Hajdu Szabolcs Macerás ügyek című filmje készült el. Mindkettő saját nemzedékének világhoz való viszonyulását mutatja meg, amiből arra következtethetünk, hogy Simó Sándor azzal a hasznos tanáccsal állt hallgatói elé, hogy első filmjüket ne gondolják túl, ne filozófáljanak, hanem önmagukból táplálkozzanak. Most ezt a sejtésünket igazolja Török Ferenc Balázs Béla díjas filmrendező, forgatókönyvíró.
Igen, hát ez volt az első kérése hozzánk, hogy ha lehetséges, akkor arról meséljünk, ahogy mi élünk, vagy éltünk, vagy a saját emlékeinkből próbáljunk forgatókönyveket írni, és hát igen, így a Moszkva tér, vagy a Macerás ügyek, azok többnyire ezek a gimnáziumi élvények, meg a 80-as évek végének Magyarországa, úgyhogy ez tulajdonképpen egy diplomafilm volt annak idején. Hát most már a film 23 éves, tegnap volt a vetítés itt a moziba, Kolozsvárot, és nagyon jó érzés volt azért, hogy telt házban, és még mindig itt több száz ember röhög a filmen, meg jók a reakciók. Azért az az igazság, hogy amikor mi diplomafilmnek szántuk ezt tényleg 23 évvel ezelőtt, akkor azért nem gondoltuk, hogy ez ilyen hosszú életű lesz, vagy hogy ilyen sokszor eljut majd a közönséghez még a moziban is, de tévébe is megy azóta, úgyhogy azért több lett, mint egy egyszerű diplomafilm, aminek nagyon örülök, meg nagyon büszkék is vagyunk, hogy itt a mesterművek között Enyedi Ildikóval, meg nagy rendezőkkel vetítenek együtt minket, vagy hát a Moszkva teret. Úgyhogy köszönjük a kolozsváriáknak, meg a filmtetteseknek, mert azért nagyon nagy munkát végeznek, hogy ide eljuthatnak azért évről évre a friss magyar filmek, meg a többi kisvárosba is, nem csak ide a nagyvárosokba, úgyhogy azért remélem, ez folytatódik, és még jövünk sokszor.
A magyar mesterművek kategóriában a Filmtett Feszten mindig közkedvelt vagy nemzetközi sikereket is elért filmeket vetítenek. Tavaly például Antal Nimród Kontroll című filmje szerepelt műsoron, amely éppen akkor volt 20 éves. Idén a Moszkva tér mellett Enyedi Ildikó Simon mágusa volt látható, amely éppen 25 éve jelent meg. Érdekességként mondom, hogy Gazdag Gyula Sípoló Macska Kő című filmje is volt már Erdélyben. Ennek egy betétdalát éneklik a Moszkva tér fiataljai osztályfőnökük ablaka alatt. Ez a gesztus valószínűleg Török Ferenc főhajtása a nagy elődök előtt. Lehet, hogy nem mondok újdonságot, de annó voltam a filmtettáborban, és az elméleti műhelybe iratkoztam be, és Gelencsér Gábor volt a szakmai irányítónk, és mai napig tudom idézni a mondatát, úgy nézzétek a Moszkva teret, hogy ez a legjobb rendszerváltós film, és ennél jobbat nem is fognak csinálni. Eddig nem csináltak, és ezután sem fognak. Ez egy olyan 2005-ben volt valami ilyesmi, tehát egy olyan 3-4 éves volt a filmed. Valaha mondták-e neked ezt például a filmvilágosok, vagy milyenek voltak a kritikák akkoriban? Te érezted-e, hogy a rendszerváltásos filmet is csinálsz?
Nyilván éreztem, mert azért tudtam, amikor kutattam a sztorihoz, az archívokat például, meg hát ugye a 3-4 hónapról szól, amikor tényleg azért a kommunizmus összeomlik. Ugye a Nagy Imre újra temetés benne van, meg hát azért később már nyugati utazások jönnek, és akkor utána már perceken belül összeomlik a berlini fal, tehát hogy azért nyilvánvalóan arra az időszakra fókuszáltunk. De hát nyilván alulnézetből mutattuk meg az érettségiző kamaszoknak a szemével. Nem ilyet mentes az igazi ilyen politikai filmtől, mert pontosan arról szól, hogy mennyire nem fogta meg ezeket a srácokat, vagy nem kapta el akkor első körben a politika, aztán persze elkapta őket, meg mentek tüntetni, meg minden, de úgy alapból ugye arra voltunk kondicionálva, ugye azt tanultuk, ahogy a filmben is benne van a történelemkönyvből, hogy hát ugye a szocializmus az milyen szép, és hogy milyen csodálatos ember ez a Kádár János, és stb. Úgyhogy azért ott a vége felé már mindenkinek, kamaszoknak is volt egyfajta abszurd, vagy irónia a fennálló rendszer felé, de azért nem egy ilyen direktben politizálós film, és talán a Gelencsér erre gondolhatod, hogy ettől egy kicsit szabadabb a film, és nem ragad bele az ilyen magyar szekértáborosdiba, hanem egy kicsit úgy fölülről nézi, vagy alulról nézi inkább ezt az egész történetet a gyerekek szemével.
És tényleg nem érdekelt titeket ennyire a politika, mint ahogy valóban egy háttértörténet, mindent megtudunk, hogy miről szólt a világ akkoriban, politikai értelemben is, de tényleg olyan, mint egy háttér. Zaj.
Igen, egyébként azért én azt gondolom, hogy kivéve mondjuk az ilyen nagyon durva fegyveres forradalmakat vagy háborúkat, azért alapvetően az a jó, hogyha a politika azért a harmadik, negyedik szinten van jelen egy ember életében, tehát azért küzdöttünk a második világháború óta, vagy a Rákosi, vagy a Kádár rendszer óta, hogy a politika az költözön ki az életünkből, meg szűnjenek meg ezek a korlátok, amiket a politika teremt nekünk, úgyhogy azért ez egy tudatos dolog volt, hogy egy ilyen hőst választottunk, meg egy gimnáziumi osztályt a történetben. Nyilván azért van olyan, aki értelmiségi családból jött, vagy nem tudom, ellenzéki családból, akkor ők inkább érdeklődnek. Tehát a jó tanulók azok járnak ugye tüntetni, meg van véleményük. De az átlag gyerek, aki csak bulizni szeret, meg csajozni szeretne, azért annyira nem érti tulajdonképpen, hogy mi van, és vannak, akik kifejezetten ugye a politika ellen, vagy a történelmi szituáció ellenére cselekszenek, akik még akkor is lázadnak, amikor már mindenki lázad.
Lévén, hogy önéletrajzi film, és hát saját élményekre épít, óhatatlan az ember arra gondol, hogy vajon melyik karakterben van belőled a legtöbb. Lehet-e ezt mondani, vagy önmagadat is belegyúrtad mindenkibe? Mert azért vannak archetipikus figurák, ebben a jó tanuló fazon például, az szerintem minden osztályban volt, vagány tanára is mindenkinek volt, egy szál, vagy maximum kettő, de úgy a fiúk között milyen voltál te 10 évesként, 17 évesként, és melyikben látunk a legtöbbet belőled?
Íróként is jegyzem ezt a filmet, úgyhogy amikor az embernek forgatókönyvvel kell küzdenie, akkor úgy saját magát mindenkibe beleírja, minden szereplőbe tulajdonképpen. Tehát azok is az én mondataim, amit egy idősebb tanár, vagy akár egy nagymama mond, Ugyanakkor azért nyilván a kamasz fiúk az az én szemszögem, tehát én is akkor érettségiztem, és a Petya, vagy a Kigler, vagy a Royal, ugye ez a 3-4 fiú, aki ugye a középpontban áll már a legelejétől, azért ott vannak leginkább azok a szinkronitások, amik az én sorsomra is, vagy az én életem is igazak. Hát de nyilván azok sem 100%-ig, tehát hogy hiába az ember a saját életéből indul ki, amikor már forgatókönyvet ír, azért egy kicsit csal, meg hazudik, meg kerekít, meg a dramaturgiát ugye azért egy fontos dolognak tartom, és hát nyilván az élet az nem mindig egy játékfilm dramaturgia szerint kezeli mondjuk az időt, vagy a nem tudom, tehát azért ott kell farigcsálni. Úgyhogy alapvetően azt tudom erre mondani, hogy azért a Petya a főszereplő, meg a nagymama a sztoria, az van inkább a legközelebb hozzám, de alapvetően minden karakterben benne vagyok.
Ez egy kicsit olyan film is, hogy ilyen Budapest by Night abból az időből, Budapest by Bus abból az időből. Nekünk itt Erdélyben azért az a benyomásunk, hogy még mindig hozzánk képest ez egy nyugati feelingű város, és ti végtelenül szabad emberek vagytok, és én irigykedve nézem a Moszkva térben azt, hogy nekünk, hogyha ilyen éjszakánk lett volna, vagy ilyen buling, akkor minket elvisz a titkos szolgálat, és szétver. Tehát körülbelül ez volt Romániában a 80-as évek végén egy nagyhangú bulinak az eredménye. Mennyire éreztétek azt, hogy azért egy elnyomó rendszerben vagytok, vagy a fiatalság megkeresi magának a szabadságutakat, és azért van nekem olyan érzésem, hogy azért ebben van mégis egy erős szabadság íz is, nem csak szabadság vágy, szabadság íz is.
Nyilván nekünk szerencsésebb volt Magyarországon, tehát azért nekem már a 80-as évek második felett, tehát kb. 84-85-től, amikor már így gimnazista lettem, onnantól kezdve már nem volt ez a diktatúra érzésem, bár nyilván azok a, nem tudom, párt emberek még ott voltak a pozíciókban, de már az egész annyira erodálódott, és már úgy mindenki saját magát kiröhögte egy kicsit. Én úgy érzem, hogy már akkor jártak az emberek ugye nyugatra, tehát főleg Bécsben meg Németországban, úgyhogy az egész már nagyon fellazult, és azért ugye a 70-es évektől a Kádár rendszer szép lassan percről percre esett szét, meg rohadt szét tulajdonképpen, és azért ez már így a teljes végállapotok filmje olyan értemben, hogy itt már nagyon érezhető az, hogy ez a rendszer, ez az egypárt rendszer, meg ez a diktatórikus hangulat, ez már ilyen sokáig nem lehet. Tehát azt már pontosan lehetett tudni, már szó volt arról, hogy eltörölik a katonasságot, már szó volt arról, hogy az oroszok kimennek, ugye, azért ott már benne volt a levegőben, mert alakultak a pártok, már nem lehetett visszacsinálni, tehát tulajdonképpen mi úgy éltünk, hogy kicsit kényelemből, vagy hogy úgy magától megtörténtek az események, tehát nem kellett lövöldözni érte, ami azért nagy dolog, ugye itt Romániában azért többet kellett.
És áldozata is voltak pont ebből a nemzedékből, mert ők akkor voltak katonák. Valószínűleg nekünk azért más, egyszerre öröm is, egyszerre keserűség, hogy megéltük. A helyszínek a filmből mennyire voltak a te helyszíneid? Én 89 után, miután kimentem először Magyarországra, az ismerőseimmel a Moszkva téren kellett találkoznom, tehát hogy azt tudom, hogy az ilyen csomópont volt. De az összes többi, amit még használsz, vagy kocsma, ami nem mondjuk Dunapart, vagy Szabadsághíd, azok mennyire voltak a ti otthonos helyeitek? Ilyeneket választottál, vagy pedig azt választottad, ami a következő nemzedéknek volt már reprezentatív?
Ezek a saját életünk apró, kicsi helyszínei voltak, vagy éppen nagyobb. A Moszkva tér tényleg az akkoriban, ami ugye ma már Szél-Kálmán tér, az akkor is és ma is egy ilyen központi találkozó hely volt, tehát az adott volt, aztán az összes többi helyszín, tehát így a Szabadsághíd, vagy a Gellért fürdő, vagy az egyszerű utcai jelenetek, törekedtünk arra, hogy azért leginkább azok legyenek, amiket mi szeretünk, vagy a mi életünkben fontos. Ez a személyesség ebben a filmben nem csak a dialógok, meg az emberi viszonyok szintjén fontos, hanem a helyszínek szintjén is, sőt, talán ott még inkább fontos.
mennyire volt neked nehéz első filmben ennyi emberrel dolgozni, tehát ilyen sok embert instruálni, nagyjából veled egykorúakkal dolgoztál, tehát hogy senkinek nincs 20-30 éves tapasztalata, csak az idősebb színészeknek, tehát hogy valószínűleg volt olyan, akinek ugyanúgy első filmes élménye, mint neked, első nagyjátékfilmes élménye, és mit kértél tőlük? Mert olyan természetesek, mintha nem lenne kamera a környéken, hanem ők intéznék a dolgaikat, és te véletlenül fölvetted volna, de ez valamilyen instrukciónak az eredménye kell legyen, a ne játsz instrukció, vagy mi?
Inkább az volt, hogy miután én írtam a forgatókönyvet, azért nem volt úgy kőbevésve minden mondat, és amikor próbáltunk jeleneteket, akkor is érezték a színészek, hogy azért kíváncsi vagyok arra, hogy ők hogy csinálnák, meg hogy merre improvizálnak, és azt is azért így beépítettük meg. Ugye azért ez egy diplomafilm, ahol tényleg ugye az operatőrtől kezdve a hangmérnök, a vágó, meg mindenki fiatal és első filmes, és tulajdonképpen a háttérstáb jobban tudja a rutint, de hát ettől érdekes, mert ugye nem a megszokott kerékvágás nekik se, hanem új gondolatok, új emberek, de azért megpróbáltunk profin viselkedni, tehát hogy ne legyen egy ilyen osztálykirándulás hangulat, hanem azért ez egy filmforgatás volt, úgyhogy azt gondolom, hogy a színészek vagy a szereplők azért is hitelesek, nem annyira manírosak, vagy nem érezhető olyan sokszor, hogy szerepet játszanak, mert a saját magukévá tették a szöveget, nem kellett megfelelni sokszor a szövegnek, hanem módosíthattuk.
Castingot hirdettél, vagy nagyon tudtad, hogy kikkel akarsz együtt dolgozni, és a legtöbb szerepre megvolt egy arc is, miután megvolt a forgatókönyv. Én úgy tippelnék, hogy milyen hivatalos castingot, ahogy szokták, hogy 120 embert meghallgatok, nem tartottál.
Nyilván nem nagyon tartottam, meg nagyon kevés volt az idősebb szereplő, úgyhogy azokat felkértem egyszerűen, ismertem őket, vagy legalábbis így a mozivászorról ismertem, és akkor így felkértem. A fiataloknál azért volt próbafelvétel, tehát hogy azért úgy nagyjából tudtam, hogy kit meg milyen arcokat akarok, de hát nyilván ott azért mondjuk 3-400 gyerekből választottuk ki azt a 20-30-at, akivel hát gimnazisták voltak, úgyhogy nem lehettek profik, mert nekem ugye 17-18 éves, 19 maximum kellettek a szerephez, úgyhogy azért erre fel voltunk készülve, hogy ott fog eldőlni a forgatás, hogy milyenek lesznek.
Mindenki bizalmat szavazott elsőre, például az idősebbek. Tehát bíztak egy első filmes taknyosban, mert hát annak is nevezhettek volna akár.
Azért nincs olyan sok film Magyarországon, hogy bármilyen színész megengedhetné, hogy akár egy első filmes ez nem megy el, még a vizsgafilmekhez is nagyon szívesen eljönnek. Örülnek, ha szerepelhetnek pláne egy olyan történetben, ahol megtalálják a maguknak fontos részeket, tehát hogy ilyen probléma nincs Magyarországon. Még mai napig, most már egyetemen tanítok 20 éve, de hát egy elsős 10 perces vizsgafilmhez is ingyen eljön akár egy Kossuth Díjas színész, sőt inkább pont, hogy segítenek a profi színészek a fiatal.
Azért a második filmed, a Szezon is nemzedék film volt, ugyanígy, egy generációnyit léptünk, és ugyanígy életérzés film volt, és hogyha az 1945-öt nézzük, akkor az meg már egy irodalmi adaptáció. Sokféle filmet csináltál, elengedted ezt a vonalat, hogy az én életem, vagy a környezetem élete, és abból milyen történet születik? Miért választottad például az 1945-öt, amit nagyon jó sztorinak is gondolok, és nagyon értékes filmnek, tehát, hogy nem azt akarom mondani, hogy rossz választás volt, csak hogy más hangvételű, mint a Moszkva tér, vagy a Szezon például.
Ezért az 20 évvel később volt, és addig már csináltam 7-8 filmet, és azok között is volt olyan, amit nem én írtam, úgyhogy ezt a novellát, amit a Szántó T. Gábor írt, a Hazatérés című novellát, azt évekkel korábban olvastam, és azt gondoltam, hogy abból egy erős, egyszerű filmet lehetne csinálni, mert egy olyan történelmi pillanatban játszódik, amit még nem nagyon meséltek el, vagy legalábbis nekem újnak tűnt a szemlélete is, meg az egész helyzet így a háború utáni nyár Magyarországa, és azért éveken át próbáltuk összehozni, úgyhogy az már azért egy másik török feri film, szóval, hogy az már tényleg 20 évvel később, vagy hát közel 20 évvel később. De a irodalmi adaptáció azért az egy nagyon fontos és izgalmas terület, nem csak Magyarországon, az világszerte azért a filmnek az egyik legfontosabb ága. Hiszek abban, hogy lehet jó filmet csinálni novellákból, irodalmi művekből. Nyilván más, az ember változik. Nem akarja senki ugyanazt a filmet forgatni egész életébe.
Velem mi van? Semmi. hangzik el a főhős szájából a Moszkva tér prológusában, miközben lassan besötétedik az ikonikus budapesti tér felett. A szereplők többsége szana szétszaladt a világban, sokan csalódottan visszatértek, és egy fogódzókat ritkán kínáló, gyorsan változó világban keresik a helyüket. Az előbb említett 1945 Török Ferenc legutóbbi 2017-ben bemutatott filmje egy remek mű arról, miként pánikol egy kis közösség, amikor a II. Világháború után néhány zsidó visszatér a településre. Hiszen széthorták a holmiaikat, beköltöztek a házukba, és az is nyomja a lelkiismeretüket, hogy annak idején nem álltak ki mellettük. 2017 óta 7 év telt el, és Török Ferenc az elért sikerei ellenére azóta nem készített nagyjátékfilmet, és nem azért, mert nem szeretett volna. Most mivel foglalkozik?
Filmen dolgozom, csak most egy dokumentumfilmet csinálok. Most már leforgattuk a jó részét, és vágom, ami hát egy nyilván nagyon kis költségvetésű film a budapesti Fészek Művészklubról, ami játékfilmes elemeket is tartalmaz. Egy 125 éves épületről van szó, ami 1901-ben épült ott bent a 7. kerületben, a belvárosban, Dob utca és Kertész utca sarkán, és ez a Fészek Klub egy alapja tulajdonképpen egy történetnek, vagy egy ilyen eszéfilmnek. Hát majd talán jövőre majd már mozikba lesz, vagy a tévékbe, vagy nem tudom, mert ez egy rövidebb darab, tehát vagy fél órás lesz, vagy egy órás, most még nem tudom.
Játékfilmben van terved, amit megvalósítanál, nem tudom miért, de mintha a világ és a rendszer hátat fordított volna nektek, régi simóosztályosoknak, de tudom, hogy bajban vagytok, te is bajban vagy?
Így a hétköznapi életben nem azt mondom, hogy bajban vagyok, csak hát ugye ez most már az elmúlt 5-10 évnek a folyamánya, hogy itt a magyarországi politikai erők azok a filmgyártásban is lehetőséget látnak, és egyszerűen a szakmai dolgokat egy kicsit, tehát nem is kicsit háttérbe szorítják, és mindenféle nemzetstratégiai alapon költik a milliárdokat, mindenféle, most nem akarom minősíteni, mert biztos azok között is van érték, de hát én azt gondolom, hogy a filmszakmát Magyarországon eléggé mellőzték a döntésekből, és eléggé nem professzionális módon vezetik a filmszakmát a mostaniak. Hát meg ilyen fekete listák vannak, tehát én vagy a Hajdú Szabó, és nem is kaphatunk pénzt, hiába pályázunk, azért meg találták, hogy mi liberálisok vagyunk. Jó, hát ez a megbélyegzése, de hát ebben sajnos bele fognak bukni, vagyis szerencsére, úgyhogy most már ezt a kis időt kivárjuk.
Tehát akkor te nem mész külföldön próbálkozni, inkább itthon szeretnél?
Próbálkozom azért külföldön. Tanítottam egy évet Amerikában, de hát visszajöttem meg. Most is ez a film, ez a magyar dokumentumfilm, ez külföldi pénzből forog, mert nekünk már nem adnak tényleg. De hát ezeket már nehéz így kimondani, mert már olyan régen húzódik ez a történet, meg hát nyilvánvalóan beleálltak a mostani korifeusok. Kicsit tényleg a Kádár rendszer emlékeztet, amit itt művelnek mostanában sajnos, de hát tényleg, hogy ilyen fekete listák vannak, meg hazaárulóznak művészeket, meg mindenféle, de hát ez ugye a politikájuknak a többi részén is most már súlyos nyomokat hagy, úgyhogy reméljük meg lesz a következménye.
Érzel magadban annyi optimizmust, ami kitart addig, amíg ez összehull? Mert mindenki annyit kell várjon, hogy abba biztos bele lehet fáradni.
Hát egyáltalán nem vagyok optimista. Talán amikor a fiatalokra gondolok, vagy a tanítványaimra, vagy régebbi tanítványaimra, akik független filmesként most már, mint a Simler Bálint, hogy a Reisz Gábor így kis pénzből meg tudták valahogy nagy nehezen évek árán csinálni a filmüket, akkor azért van bennem egy ilyen pozitív energia, hogy na azért meg tudjuk mi ezt csinálni, meg kemény gyerekek vagyunk, csak hát úgy értelmetlen. Tehát amikor az ember látja, hogy mikre mennek el a 9-10 milliárd forintok, 40-50-100 millió forintokból forgattunk, és most meg megy ez a nagyüzemi lopás, ezt annak lehet nevezni sajnos, és hát ugye borzasztó végeredményekkel, tehát ilyen nemzetközileg sem a magyar mozikban nem sikeres filmekkel. Szóval nem hajlandók az illetők ezt szakmailag kezelni, hanem csak a, hát sajnos a politika határozza meg, de mondom, optimista azért nem vagyok.
Török Ferenc Balázs Béla díjas rendező, forgatókönyvíróval beszélgettünk, akinek 23 évvel ezelőtt megjelent Moszkva tér című első nagyjátékfilmjét, a 24. Filmtetfeszten vetítették a Magyar Mesterművek sorozat részeként.
rejteget milliónyi kis szívet, a föld alatt törzi az összeset. Ez a város körbe zár, sietnék, de megtalál, tüzet kér, aztán odébb áll. Ez a város éjszaka, csak annyira mostoha, amennyire ostoba az ember. Ez a város doromból, inni kér a boromból, elillan a szellem a palac. Ötösér már úgy csinál, mint hogyha vágyna egy kicsit rám.